A fotós számára a legnagyobb kihívás a fényképezésen kívül talán az, amikor képeinek bemutatására kérik fel. Összegző, valamilyen keresztmetszetet nyújtó tárlat keretében, és adott számára három teremfala. Otthon pedig több ezer fénykép várná, hogy kifüggesszék. Bálint Zsigmond több mint 6 évtizedes tevékenysége tehát semmiképpen sem mutatható be három teremben. Sőt, olyan sorozatokból áll életműve, amelyek valamilyen módon a rendszeres megmutatást kérnék, hisz népi hagyományaink, eltűnő szokásaink és falvaink sok esetben már csak ezeken a képeken láthatók. Ezért is létfontosságúak azok az albumok, amelyek az évek folyamán megjelentek és letűnő értékeinket tartalmazzák. És ezért is érzi valószínűleg Bálint Zsigmond nagyon fontosnak azt is, hogy rendszeresen közönség elé álljon képeivel, amilyen gyakran csak lehet. Mert a fotós ezúttal nem csak önmagának dolgozik, örökít meg, ad tovább, hanem a közösségnek is. A dokumentálás ez esetben tudatos, felelősségteljes, átgondolt. Ezen kívül elmenni sem lehet bizonyos dolgok mellett, mondja Bálint Zsigmond. Bálint Zsigmond születésnapi tárlata az elmúlt 7-8 esztendő képeinek szűk válogatását tartalmazza. Portrékat, vidéki életképeket, szokásokat, gyönyörű népviseletet és a pusztulást. Az embereket megörökíteni bárki tudja, hisz ma már telefonnal rögzítünk mindenfélét. Azonban olyan portrét készíteni, amely ugyanúgy él, mint az az ember, akiről szól, az a művészet. Bálint Zsigmond portréi, az emberi arcok, a szemek, a ráncok és az arc kifejezése mindent elmond. Hosszú élettörténetet, bizakodást, keserűséget, magányt és békés társas öregséget, hambas üdeségről és gondtalanságról mesél, valamint a jövő minden reménységéről a gyermekek szemében. Az életképek ez esetben szorosan a faluhoz kötődnek, a mindennapok tevékenységéhez, ahhoz, ami ennek a világnak a sajátja. Ahol még sül friss kenyér, a kétkezi munka, az állattartás és a föld megművelése mindennapos. Mindezek dokumentálása mellett azonban mindegyik kép külön is mesél. Mindegyiken ott van a teljesség, a környezeté, azoké az embereké, akik berakják, alakítják, élik azt a világot. És ott a szépség, a fotós szeme és egyénisége által hozzáadott érzékeny ábrázolásmód, amely külön is életre kelti a képet. A Böződító helyén egykor volt falu tragédiája Bálint Zsigmond révén gyönyörű drámává alakul. A pusztulás minimalista ábrázolása, a színtelen, repedezett táj, amely a tófenekén most megrázza magát és zöldelni kezd, a megújulást is magában rejti óhatatlanul. A bányászatból visszamaradt anyagokkal szennyezett víz pedig festészeti remekmű lehet akár, ám maga a mérgező halál. A fényképész nem csak rögzíti a képet, hanem új világot teremt. A valóság és saját belső rezdüléseinek összességéből születik meg a kép, egy másik világ, amit elénk tár. Legyen az tájkép, dokumentumértékű fotó, falukép, vagy valamilyen cselekmény megörökítése. A farsang temetés képeinek vitalitása reménnyel tölt el. Hinni véljük, hogy nem fog mindez eltűnni, ahogy a büszkén viselt népviseletek sem árválkodnak majd egyszer porosan, szekrényekben, padlásokon, pincékben. Bálint Zsigmond következetesen és kitartóan fényképezi és örökíti meg nekünk mindazt, amely nélkül sokkal szegényebbek lennénk. És szándéka szerint ezt fogja tenni a következő években is. Most vele beszélgetünk mindarról, ahogyan ezek a képek születnek. Ennyi évtized fotózás után megkérdezni a művésztől azt, hogy mit szeret fotózni, az szerintem badarság. Ellenben én csak azt kérdezem meg először is, hogy mi az, amit a legesleg szívesebben fényképez, mert gondolom minden téma kihívás a fényképésznek, de mi az, amit nagyon szívesen örökít meg?
A fényképezésnek nagyon sok területe van. Nem tudom azt felvállalni, hogy kapkodva itt is egy valami keveset, ott is egy valami keveset. Nekem megvan a saját útam, és a saját utamat járom. A szokásvilág volt hosszú éveken keresztül, és most egyértelműen a falunak a mindennapjai, a falusi emberek élete, a gondolkodásmódja. Tehát azt szeretném visszaadni, hogy milyen 2010 után a falu, mert a fényképek, amit bemutatok, egyértelműen 2011 után készültek. És egy olyan világot próbálok bemutatni, ami nem sokára eltűnik a szemünk elől. Nem csak, hogy eltűnik, hanem ezt meg is kell örökíteni. Valamilyen formában meg kell örökíteni. Ez az önként vállalt feladat, amennyire lehet, amennyire tőlem telik, ezt próbálom megvalósítani.
Nagyon-nagyon sok portrét is látunk, látjuk a falut is természetesen, de az embereket. Na most én ezekre az emberekre vagyok kíváncsi, hogy ezek kik?
Most már azt mondhatom, hogy ezek az emberek ismerőseim, barátaim, akikhez gyakrabban visszajárok. Megismerkedtem ezekkel az emberekkel. Bekopogok a portákra, fogadnak, beszélgetünk, behívnak a lakásba. És amikor már úgy érzem, hogy nem zavarja őket, hogy nyakamba a fényképezőgép, akkor önmagukat kezdik adni. Az énjüket kezdik az emberek adni. Az ő énjüket a magam látásmódján keresztül próbálunk lefényképezni.
De odáig el kellett jutni, odáig meg kellett barátkozni ezekkel az emberekkel. Ez egyáltalán hogy történt? Elmegy, járja a falvakat, és ismerkedik az emberekkel? Vagy hogyan kezdődik egyáltalán egy-egy ilyen bemutatás?
Nagyon sok településen jártam, és rádöbbentem arra, hogy mennyi sok település van még itt Székelyföldön, ahol nem sikerült eljutni. Nem tudom, hogy sikerül-e majd a későbbiekben eljutni azokra a településekre, de én részben visszajáró személy is vagyok egyes településeken. Na most, hogy történik ez a kapcsolat, ez a beszélgetés? Természetes, hogy amikor bemegyek, akkor illedelmesen kell köszönni a falusi embernek, mert tisztelni kell, kölcsönösen tisztelnünk kell egymást. Én nem sokat beszélek, inkább őket beszéltetem. Ezzel oldódnak, hogy beszéltetem őket. Megtalálom azt a hangot, amelyiken meg tudom szólítani őket, és akkor ők mesélnek magukról.
Célirányosan kopogtat be portákra, és akkor beszélget az emberekkel?
Önmagamnak felteszem a kérdést, hogy hova kopogjak be. Végsétálok a falunak egy utcáján. Azért keresem a régi házakat, ahol tudom, hogy már idős emberek lakják azt a régi házat, de néha kapcsolatba kerülök olyan személyekkel is, ahol az új ház nem árul el semmit abból, ami volt, hanem csak a mát mutatja. És nagy meglepetésemre olyan dologgal találkozom, amit majdnem hihetetlen. Talán múzeumban láttam csak.
De tárgyak ezek, vagy micsodák a házban bent?
Székelyföldben vagyunk. Egy nagyon modern ház, modern lakberendezés kint a teraszon. Sokáig beszélgetünk, és a beszélgetés alapján úgy, hát elmondom én is, hogy miért vagyok ott, mit szeretnék ottan a településen fényképezni. Akkor mondja a házigazda, hogy neki van egy nagyon régi szőlőprése. Kíváncsi látett, persze. Megmutatja? Igen. Hát elcsodálkoztam, amikor a kert végébe mentünk. Le van fedve, hogy védje az időviszontagságaitól. Egy olyan szőlőprés, amit csak a Székelyudvarhelyi Múzeumban láttam egyet életemben. És pedig fa csavar, azt forgatják, és akkor egy hosszú-hosszú kar, amelyiken közepetáján van egy merevítő, amelyik abban a bizonyos faládában a szőlőt préseli. Hát ezt az 1800-as évek végén használta, ilyet. Persze, hogy meglepődöm ilyenkor, és néha előbukkanak ilyen dolgok. Na most ez egy tárgy, de én az embereket fényképezem. És amikor találkozom ilyen régi dolgokkal, mert volt időszak, amikor ilyen másfél évtized, amikor a tárgyi néprajzot fényképeztem, a szokásvilágot meg a tárgyi néprajzot, és akkor persze, hogy ezek is érdekelnek.
Gondolom azért ezeket is megörökíti magának.
Nem tudok elmenni mellette, nekem azt le kell fényképezni, és független attól, hogy fogom-e használni a fényképet, e vagy sem, de legyen meg.
Mi az, ami a pusztuló faluban végül is megörökítésre méltó? Van itt düledező ház is, van itt éppen legelni induló Júnyáj, mesterember is van. Tehát mindaz, ami úgy gondolja, hogy egyszer el fog tűnni, az maradjon meg?
Nem vagyok az egyetlen, aki odafigyel arra, hogy a vidék emberei és a vidék egyáltalán milyen rohamos változáson megy át. a gondolkodásmód még nem annyira, de az építkezés, a viselet, a ruházat a 90-es évek után magyar adás van, magyar adást tudnak nézni a televízióban a vidéki emberek. Ez nagyon sokat jelent az embereknek. Viszont a gondolkodásmódban még mindig úgy gondolkodnak, mint fiatalkorukban, beszélek most az idősebb nemzedékről, akik szeretnék megtartani azt, hogy mi volt a fiatalkorukban, mi volt az érték a fiatalkorukban. Legyen az viselet, amit megtartottak az idős emberek. És most ünnepi viseletté ment át. Mert például a névviselet is ünnepnapokon veszik fel az emberek a székelyruhát, öltöznek névviseletbe. Valamikor a székelyharisnya az ott volt a gazdán, télen-nyáron, mezőn és a templomon egyaránt. A mezőn viselte az volt a munkaról, és volt egy, amit ünnepnapokon, vasárnapokon vent fel, azzal ment a templomba. Most ünnepi viseletté ment át. Még a régi mesteremberek által készített bútorzat is fellelhető helyenként, azokat mind megörökítem. Van egy témám, amit keresek, és alig-alig találok, az, hogy valamikor, és ez még a II. Világháború előtt is úgy volt, hogy amikor férhez ment a lány, akkor volt egy hagyománya. Volt egy ágy, a surgyé, a csipkés szélű lepedők, paplanok, meg felül két vagy három sor párna, amelyiknek, ahogy mondják, csipkés bütűvel. Ritkán, de fellelhető ez a vetett ágy is. Sajnos a környékünkön nagyon-nagyon ritka, ahol még igazán sok ilyen vetett ágy van, az a Kalotaszeg. Közel 40 település tartozik Kalotaszeghez, mint tájegységhez. Majd minden falujában sok ilyen vetett ágy fellelhető. Valahol a kalotaszegiek jobban őrzik a hagyományt, mint a székelyföldi emberek. Csak nézzük meg a viseletet, cifra a viselet, de nézzük meg a bútorzatot. Majd minden háznál megvan az a régi festett bútor, vagy újonnan festett bútor, vagy új névviseletet vesznek fel a lányok, de megvan a régi is megvan. Ezen a területen én úgy érzem, hogy ők sokkal jobban kötődnek, ragaszkodnak a viseletükhöz.
Próbál ilyen módon feltérképezni? Ha más nem, akkor csak az maga kíváncsiságának a kielégítésére? Vagy hogy tisztában lásson?
Az, hogy próbálkozom, az egy dolog, de hogy mi sikerül, az egy másik dolog. Sok fele jártam, nagyon sok fele jártam, de sokkal több település van, ahova még el kellene menni. Hogy az idő mit hoz, hogy sikerül-e vagy sem, azt nem tudom, de nagyon sok olyan település van, ahol még nem jártam. Tudatosan járom be a falvakat, mert tudom azt, hogy mit akarok. Tudom azt, hogy mit szeretnék fényképezni. És ha azzal, amit én szeretnék fényképezni, amit vissza szeretnék adni a településből, megtalálom, akkor egyértelműen ott lehorgonyzom. Akár egy fél napot is eltöltök.
Mondta, hogy vannak dolgok, amiket keres, úgy, ahogy ezt a vetett ágyat is kereste. Miket keres még? Mi az, amit úgy tudja, hogy meg kell még örökíteni, mert eltűnő félben van?
Például az embereknek a viselkedését is. Az emberek mindennapi gondjait, amit próbálom, nem könnyű, próbálom visszaadni a fényképeken keresztül. És ezért jelenik meg itt a kiállításon is, meg az albumban is sok emberarc. Talán a kiállításon Bözöd-Újfalut és Szászavincet kivéve, ott vannak az emberek mindenik képen. Az emberek arca, tekintete nagyon sokat elárul az ők mindennapjaikból, és ezt is keresem.
Ezt hogy lehet kiolvasni? Az előbb azt is mondta, hogy az emberek gondolkodásmódját próbálja megragadni. Tehát hogyan kell gondolkodásmódot, attitűdöket? Mondta, hogy nehéz, de próbáljuk valahogy körülírni, hogy ezt hogy csinálja mégiscsak.
Talán észrevétlenül jönnek be ezek a dolgok. Akkor észre sem veszem, amikor fényképezek, de az, hogy beszélgetünk, az, hogy közel, illetve nem a fényképezőgéppel megyek közel, hanem a teleobjektíven megközelítem az arcot, Nagyon sok érdekes mimikája is van az arcnak. Nagyon sokat mond az embereknek a tekintete, és ezért sokszor bíráltak is, hogy a kép azért nem jó, mert szembenéznek velem, vagy szembenéznek a fényképezőgéppel. Amit én úgy érzem, hogy a képeimen keresztül cáfolni is tudok, mert valóban akkor, amikor az ember valakivel beszélget, a magyar ember beszélget valakivel, és tiszteli ezt az embert, akkor szembenéz vele. Ezek a dolgok, amit szavakkal nehezen lehet kifejezni, úgy érzem, hogy benne van a képekben.
Tehát van ellopott pillanat is, és beállított kép is? Tehát a teleobjektív az már eleve a távolságot tartja.
A teleobjektív nem a távolságot tartja, közelebb hozza az embereket. Nem lehet az embernek a torkába bemenni, a szem elé vinni a fényképezőgépet. Az embert kell közel hozni a fényképezőgéppel. Nagyon feszélyezve érzi magát valaki, hogyha egy arasznyi távolság oda viszem a fényképezőgépet. A teleobjektív meg visszaadja mélységében is az arcot.
Vegyünk egy példát, ott van két öreg, akit én szeretem őket. Ők például teleobjektívvel készültek, vagy közelebbről?
Ezért olyan másfél hónapra készült a fénykép Székelyvarságon. Egy olyan családnál, ahova másodszor tértem vissza, tavaly is voltam, az idén is meglátogattam őket. Nehezen tudok válaszolni, mert akkor, amikor fényképezek, akkor én nem cserélek objektívet. Van egy ilyen teleobjektív, amelyiken a 18-200 mm között váltakoztatom a gyújtótávolságot. Nem pontosan megmondani, hogy milyen pozícióra állítottam be akkor a fényképezőgépet. Én távolabb vagyok, de be akarom őket venni. Játszadozom kis a teleobjektívvel.
Mert ők, mintha nem vennék észre a fotóst. Ellenben itt van ez a másik kép, a falu öregei, egy idős pár, ők beállított képpen szerepelnek.
Mielőtt készítettem volna ezt a felvételt, azelőtt két esztendővel jártam ott, és lefényképeztem a konyhának ugyanebben a sarkában, és az a kép megjelent az erdélyi művészetnek a borítóján. Amikor visszamentem, hogy vigyek egy példányt az erdélyi művészetből, akkor megint odaültettem le őket arra a helyre, ahol fényképeztem, és most már az erdélyi művészettel a kezükben fényképeztem le őket. Valóban be vannak állítva, de annak ellenére mégis visszaadja azt a kapcsolatot az idős házaspárról. Ők leéltek együtt egy életet, egy életen át hűek voltak egymáshoz.
Melyik a jobb, az ilyen kép, vagy az, amelyik tényleg egy kicsit messzebbről készül? Mi a tapasztalata az emberek szempontjából?
Ne tegyünk különbséget. A lényeg az, hogy a kép mit sugároz. Van, aki így látja, van, aki amúgy látja. Mind a két esetben úgy érzem, hogy járható út. Lehet, hogy elkapott pillanat, és ha az előző két idős embernek a derűs arca is elkapott pillanat, de beszélget is közben. Ők nem a gépbe figyeltek, hanem valamit ők is mondtak, és beszélgetés közben kaptam el a pillanatot. Valamikor szükség van arra, falu öregei című képben, hogy beállítsam. És én nem teszek különbséget a kettő között.
Visszatér azért, mert ugye ide is visszatért, jó, hogy most egy folyóirattal tért vissza, Elemben például ott is visszatér, ahol megjelenik a táj télben, havazásban és tavaszban is talán. Az tavasz?
Nem?
Ősz?
Az, hogy visszatérek egy településre, az nem véletlen. A két fénykép, amelyik egy tájat ábrázol, Gyimes Középlok, Boros Pataka. És a Borospataki Skanzenben 2009 óta minden esztendőben ott vagyok az alkotótáborban. A két kép nem is egy esztendőben készült, ugyanaz a táj, ugyanabban az időszakban, mert ez október elején történik, egyik fényképen ragyogó napsütés van, mintha tavasz lenne, ott vannak még a tejenek, ott van még a pásztor is, aki vigyáz a tejenekre. Talán az idei volt az, amikor nem havazott be október első felében a gyímesekben, a Borospatakán, és olyan hirtelen jön a havazás, hogy még zöld a fa, még zöld a legelő, és a tehenek még ott vannak, de a hatalmas hópehektől teljesen téli hangulatot mutat a táj.
Ez a véletlen műve volt, nagyon sok ilyen véletlen játszik közre a fényképezésben?
Ki kell használni azt is. Azért, hogy a véletlenek közben játszódjanak, ahhoz szükség van arra, hogy az embernek legyen már elképzelése. Tehát tudja azt, hogy azért mit akar. Ha bejön a véletlen, akkor azonnal kell cselekedni. Nagyon érdekesek ezek a véletlenszerűen elkapott felvételek. Talán kevés van, ami véletlenszerűen fényképeztem. Így most körbenéztem a fényképeimen. Kevés ilyen spontán felvétel adódik. De az, hogy akkor a hatalmas hópehelyekben hult a hó, egyik perszól a másikra, azt nem lehetett kihagyni. Meg szintén ott a gyímesekben történt meg az, hogy kiterítették a ruhákat száradni, sütött a nap, és 10 perc múlva hatalmas pehelyekben hull a hó.
Mennyit vár olykor egy-egy képre, tehát hogy megszülessen? Itt vannak például ezek a juhok is. Ez így történt, és éppen ott volt, és lefényképezte. Vagy van-e olyan, hogy várja, hogy a történés megtörténjen, hogy lefényképezhesse?
Például a Székelyvarságon tavaly történt. Reggel kimentünk a szénégetőkhöz, és délután 4 óra tájba jöttünk el a szénégetőktől. Elbeszélgettünk velük, megismerkedtünk velük, ebéddel akartak kínálni, már ott voltunk, hogy na, ebédeljünk ottan velük. Igen, akkor történt meg az, hogy a szénégetők kenyeret sütöttek ott. Kenyere is meg akartak kínálni. Reggel 9 órától délután 3-4 óráig eltölteni az időt egy szénégető családnál, az sokat jelent. Nagyon meg lehet ismerni őket, az életükről akár képsorozatokat is lehetne, csak hát egy ilyen kiállítás nem bír meg egy családról egy képsort. A képsor az megvan.
Ilyenkor elkészülnek azok a bizonyos sorozatok? Mert hát nem hagyhatja ki, gondolom.
Egyértelműen a képsorok azok megvannak, és néha felszoktam tenni fényképeket a Facebookra, 8-10, legtöbb 12 képnél többet nem tudok. Csak 2 képsorba tettem fel a székelyvarsági szénégetők életéről a képeimet.
Nyilván digitális világban élünk, nem gond. De régen ez hogy történt, amikor elment egy-egy ilyen fotótúrára? Hogyan osztotta be a filmet? Mi volt a szempont?
Ugyanaz volt a szempont, mint most. A szempont az nem változott. A fényképész nem változik, csak az eszköztára. És a fényképezőgép nem más, mint egy eszköz a fényképésznek a kezében.
De akkor kellett szelektálni bizonyos szempontból, nem?
Soha nem állt töménytelen film rendelkezésemre. Én a marosvásárhelyi fotópapírgyárnak, az Azónak a filmjét használtam a legtöbbet. Nem mondom, hogy rossz volt, de nem is volt kiváló minőség, de a képeket azért el kellett készíteni, ki kellett dolgozni. Persze még a saját sötét kamrámban dolgoztam ki a képeket fehér-feketében, annak is megvolt a maga varázsa, amikor a zöldes, sárgás, zöldes fény mellett kezdtek megjelenni a tónusok, és akkor erőteljesebbé váltak, és alakulóban voltak kép, valójában sejtelmes volt ez az egész sötét kamrai világ. Ez megváltozott, de mindez csak eszköz maradt. Eszköz volt, és eszköz marad.
Nem hiányzik néha az, hogy a sötét kamrában manőverezzen a képpel?
Hát igen, lehetne nosztalgiázni, de nekem már nincs erre lehetőségem. Úgy éreztem, hogy az az analóg világ részemre lejárt. A sötét kamrát nem szüntettem meg, hanem a vizes medencét felszámoltam, nagyítógépet garázsban jól be van takarva, és hozzá kellett nyúljak a digitális eszközökhöz.
Ezeken a képeken valamit módosít a számítógépen, vagy ezeket úgy látjuk, ahogyan lefényképezte, azzal a beállítással?
A fényképeknek a kidolgozásánál egyértelműen nekem meg kell tartani a képnek a mondani valóját. Amit módosítok a Photoshopon, az lehet esetleg egy tónus, lehet esetleg egy szűkebb képkivágás, hogy jobban visszaadja azt, amit én a képpel mondani akarok. Egy világosabb, egy sötétebb tónus, nem is megyek el tovább, és ezt használom részleteiben is a képnek, hogy egy bizonyos részét erőteljesebbé tegyem, vagy kiemeljem, de csak tónusokkal. Mert az igazság az, nem is ismertem meg a Photoshopnak ezt az oldalt, ha bár a Photoshopnak korlátlan lehetőségei vannak, mert nem akarok elmenni sem a fotografika irányában, sem a grafika, sem a festészet, a vizuális művészetet a festészet irányába, mert akár festeni is lehet a Photoshoppal. Én a látott valóságot próbálom visszaadni a fényképeim.
Ezeket dokumentum értékű képeknek is nevezi, néhányat igen, természetesen, de ilyen céllal is készíti őket, vagy ilyen céllal készíti, vagy mindig próbál azért valami egyéni elemet is becsempészni?
Az én felfogásomban egy dokumentarista vagyok. Az egy másik kérdés, hogy ahogyan fényképezem azokat a személyeket, akkor megpróbálom úgy lefényképezni, egy olyan idegen személyben is keltse fel az érdeklődést, aki nem családtag, aki nem falubeli, aki nem ismeri a személyeket, de keltse fel az érdeklődést a látogatóban, hogy milyen, de egyszerűen és mégis különleges a kép. Úgy érzem, hogy akkor van értéke igazán a fényképnek, hogyha a dokumentum erejű fényképben van egy kis vonzó is, ne használjam azt, hogy művészi meglátás. De az, hogyha tudok egy kicsit pluszot bevinni abba a fényképbe, akkor úgy érzem, hogy hasznos munkát végeztem.
Nyilván elcsépelt ez a művészi elemben. Maradjunk abban, hogy van, hiszen ott van például, amire én meg is kérdeztem, hogy azok a tűzszikrák, minek a forrása. Ez egy nagyon szép kép. És ott szerintem azért művészkedett. Hány kép készült, ami kiválasztotta ezt az egyet?
A tavasszal volt egy kis kamara kiállításom a Dóra Medikáznál, és akkor egy egész sorozat volt erről az eseményről. Itt egy népszokás van, egy képben bemutatva, amit ma is gyakorolnak. Szilveszter éjszakáján, Szászcsaváson a legények készülnek a szilveszteri tüzeskerék eresztésre. A szekérkereket, a hagyományos ráftos szekérkereket megtömik szalmával, egy méter, egy méter tízes szélességbe, azt kiviszik a hegytetőre, szilveszter napján, este fele egy hatalmas mágiát gyújtanak, ami messzi elvilágít, és óránként leengednek egy-egy tüzes kereket a legények. Éjfélkor a megmaradt tüzes kerekeket engedik be a falu irányába, de persze vigyázva arra, mert lent is vannak a legényekből, lent a házak előtt, a kerteknél, hogy ne okozzon tüzet. Hát a kép úgy készült, hogy felmentünk, ahonnan engedik a tüzes kerekeket, hatalmas szél volt. A szél különböző irányokba fújta a szikrákat a mágiáról. És én meg úgy helyezkedtem el, hogy előtérben legyenek alakok, legyenek is perspektívája is a képnek, és ezt a szikra erdőt próbáltam lefényképezni, úgy érzem, hogy sikerült is. De még akkor annyit el kell mondjak ezekről a legényekről, hogy az utolsó kereket éjfélkor leengedik szilveszter éjszakáján, bejönnek ők is a kultúrházba, és a lányok meg a falu emberei a kultúrházba, akik a szilveszteri bálba jöttek el, azok úgy fogadják ezeket a legényeket, mint a hősöket. Igaz, hogy kormosan jönnek, piszkosan jönnek a legények, de ők hősök. Akkor hazamennek, lefürödnek, átöltöznek, tovább aztán folytatódik a mulatság.
Ez olyan, mint egy festmény, mint a színeknek a kuszasága az, ami viszi a képet, a fény árnyékjáték.
Ez talán úgy magyarázható meg a legjobban, hogyha az egész sorozatot bemutatok. És a sorozat egy olyan 10-12 képből álló sorozat. Most ide nem lehetett behozni. Csak valahogy egy villanás abból, ami ott történt. Életképek. Azért az embernek, amikor fényképez, kell legyen egy olyan érzéke, hogy azt a képet megkomponálja, megszerkeszti a képet. Pillanatok alatt gondolkodni kell, hogy na most, ha egy kicsit jobbra, vagy kicsit balra, le vagy felfele fordítom a fényképezőképet, akkor milyen a képnek a szerkezete? Hogyan alakítsam ki a képnek a szerkezetet, hogy a tónusok egyensúlyban legyenek, a formák, az alanyok, a képnek az elemei egyensúlyban legyenek. Néha pillanatok alatt ezt el kell dönteni. Valahogy ez történt ennél a képnél is. A pillanat töredék alatt dönteni kellett, hogy ott vannak az előtérben a legények, megvan a távlat, a szikrák ott tanul, a szél fújja a szikrákat, és ezt a kivágást használtam. Egy pár másodperc múlva már más, egészen más. Ezt megelőzően megint más volt.
Ezért rögzíti a pillanatot a fénykép végül is.
Igen, valamikor a pillanatot kell rögzíteni, de a döntés az megint pillanatnak a döntése. Annak a pillanatnak, ami már egy kis idő múlva már a múlté.
Most itt vagyunk, ahol ugye farsang is van, népviselet is. Biztos van ebből is olyan sorozat, amikor a történéseket rögzítette, ugye?
Van egy albumom is, karácsonytól Pünkösdig, ahol csak népszokások vannak. Azok a szokások, amiknek jó részét most már nem gyakorolják. az alsósófalvi, meg a kibédi szokás, farsang temetés, teljesen különböző, a kettő teljesen különböző, az idén fényképeztem. A kibédiek hatalmas hóember elől leültek, és ha megláttam, akkor miért ne fényképezzem le, ha már megláttam?
Nem a gép kedvéért ültek le?
Nem.
Nem?
Nem, nem. Leültek, ott van az állarcuk is, be van tűzdelve az állarcuk oda. És nem a fényképezésért ültek le, hanem kísértem őket, ott voltam én is benne az udvaron, de az meg egy pillanatnak a töredéke, hogy az ostornak a vége ott van fenn az égbolton. És abban a pillanatban kellett fényképezni. Mert mikor láttam, hogy csattogtat fenn a traktor tetején, és hogy irányítja azt, nem egyet, hanem többet csattogtatott, a fényképezőgépnél is van egy kis késés a gondolat és a kioldó gomb és a rögzítés között. Úgy kell kioldani a fényképezőgépnek a gombját, hogy a következő pillanatot rögzítse.
Mit előre kell látni, ugye?
Igen. De a másik kettő az alsósófelhát, hát az olyan mozgalmas fénykép, hogy...
Ez meg egy vicces kép.
Ez egy humoros kép, mert...
Itt a fotósokat látjuk hátul nézetből, amint lövik a képeket.
Vége van már a farsang temetésnek, ilyest elégetik, közben körbe táncolják, és a táncnak a végén akkor örömükbe felemelik. Hát még a kalapja a levegőben van, pillanatnak a töredék alatt kellett, ez is elkészüljön a fénykép.
Hogy tud láthatatlanná válni a fotós? Hogy ne zavarjon, hogy ne érezze magát pluszba, hogy az emberek ne lögdössék félre, hogy mit lábatlankodik itt idézőjelben.
És soha nem voltam visszautasítva. Illetve volt, amikor a családban haláleset volt. Bekapottam a portára, megértettem, tovább mentem. Például a Sosófalván a farsang temetést. Mondhatni azt, hogy a farsang temetést Barabás László néprajzos barátommal hoztuk újra be. 82-ben nem akarták már a farsang temetést bemutatni. Kétszer mentünk ki, először azt mondták a tanügyek, hogy meg se próbálkozunk, másodszor két vagy három kupa borral mentünk, és leültünk, és porrazgattunk, és utána Barabás ezt szépen elmesélte, hogy mi a szándékunk, és megígérték az akkori öregek, akik közül most már nincsenek közöttünk. Megígérték, hogy még ezt bemutatják. És az volt az igazi farsang temetés, amit az öregek megtanultak fiatal korukban. Nagyon örvendek annak, hogy akkor, amikor Alsósófalván a felújított iskolát felavatták, az akkori igazgató Alsósófalváról kért tőlem fényképeket, hogy a folyosóra mutassák be. Azóta is ott vannak a fényképeim Alsósófalván a folyosón, és az emberek szívesen visszatérnek oda, és mutatják, hogy a nagyapám, vagy a nagyanyám, vagy ez a néni, ez a bácsi van a fényképen.
Régen is fényképezte ezt meg, hát 80-as években. Lehet egy ilyen folyamatot végigkövetni az ön fotóin, hogy végül is szinte 30 esztendő most már, hogy hogyan változott, hogyan tűntek el dolgok?
Igen, nagyon sok fényképen lehet ezt látni. Azt, hogy most már nincsenek bizonyos szokások, nincsenek meg. Nincsenek meg azok a gyerekjátékok, amik voltak a 80-as években, talán szintén Alsósófal, vagy akár Szent Háromságot is mondhatjuk. Arról is van egy gazdag anyagom van. De a funóbeli játékok. Itt megint érdekes dolgot tudok elmesélni. Kim voltunk most szeptember első felében Mezőpanitban, meghívtak az alkotótáborba. Kivittem a 92-ben bemutatott funóbeli játékot, amit a mezőpaniti öregek mutattak be. Esti vetítésre bevittem két szereplőjét az akkori funóbeli játéknak. Ők is meglepődtek. Hát akkor még, mivel változások után voltunk közvetlen, a teremnek az ablakát újságpapírral elfették, hogy ne lássák kintől, hogy ők bolondkodnak ottan bent. Részemre élmény volt, hogy a két idős bácsika kommentálta, nevén nevezte a szereplőket, nevén nevezte a szerepeket is, hogy lóvásár, esküvő, temetés, paródia volt.
És itt vagyunk ebben a teremben, ahol itt van Bözödújfalu is. Na most itt van festészet szintén, és grafika, hogyha egy picit el akarunk vonatkoztatni attól, amit látunk, hiszen itt a pusztulás a színek visszafogottságával nagyon-nagyon szépen tudta megragadni.
Bözödújfaluban akkor jártam először, amikor a házak még nagy része állt, még az emberek vissza-vissza mentek a házukhoz, hogy költöztessék ki a bútoraikat, valamikor a 90-es éveknek az elején. Most, amikor le kellett engedjék a vizet, azt sem tudom megmagyarázni, miért kellett leengedni a vizet, lett volna más megoldás, műszaki megoldás is erre. Kíváncsi voltam, hogy milyen is a tó, ahol lement a víz. Ezzel találtam szemben magam, hogy az élő világa a víznek kihalt, kagylók már ki vannak száradva, az iszap megrepedezett a napsütéstől, és tovább repedezik. Egy lábnyom, ami jelképes, ott volt egy lábnyom, és a lábnyommal együtt megrepedezett az iszap. És a kipusztult fák, amik a vízben voltak, azok le vannak dőlve ott az iszapon. Na most hagytam egy kis távolságot a három kép között, mert visszamentem 3 hónap múlva ugyanoda, és itt már nagyon jól látszik a zöld, a repedezett iszapnál, hogy a természet próbálja visszanyerni a jogait. Mennyire sikerül, ezt nem lehet tudni. Az utolsó képen meg egy zöld erdő van, és abból kiemelkednek ezek a kiszáradt, elkorhadt fehér törzsű fák. És ezzel valahol a falunak a drámáját is próbáltam újra feleleveníteni, hogy olyan falu közösségnek, ahol 4 felekezet egymás mellett békesen megélt. Sajnos Erdélyben nem az egyetlen bözödúj falu, hanem itt van a nyugati érszességből Szászavinc, ahol rezetbányáztak, Verespataktól légvonalban egy 25-30 kilométernyire van, rezetbányáztak, és épp úgy a falunak a drámája volt, ellepte a víz, a templomnak a tornya látszik már csak ki a vízből, és a rész ércből, ahogy kivonják a rezet, különböző vegyi eljárásokon keresztül megy, és rézoxid kerül a vízbe, és ezért ilyen vörös, a rézoxid miatt ilyen vörös a víznek a felülete.
Ez fényképészetileg gyönyörű. A természet szempontjából nem, természetesen.
Dráma. Igen.
Milyen archívuma van önnek otthon, és hogy néz ki ez az archívum? Hiszen nem tudom, sok-sok-sok ezer kép lehet benne. Hogy kell rendszerezzen egy fotós ennyi-ennyi év után? Hát egy egész életművet.
Ha nem rendszerezném, akkor teljesen elvesztődnék. Nekem rendszerezve vannak a filmek, amit fényképeztem, és rendszerezve vannak a digitális felvételeim is. A filmeket széles filmre fényképeztem, és keskeny filmre is. Külön vannak, és időrendi sorrendben, tasakokban. Rá van írva, hogy mi van benne. Tehát ha vissza akarok keresni valamit, és tudom, hogy melyik esztendőben fényképeztem, akkor már az a kis kötegben hamarabb megtalálom. A digitális fotóim, ami körülbelül 2005-től kezdődően digitálisan fényképezek, ezek inkább események, települések szerint vannak, mert ez betűrendi sorrendben alakul ki, nem is a számítógépben, hanem a külső merev lemezen. És nagyon könnyen rátalálok, ha tudok egy évszámot, vagy tudok egy település nevet, akkor arra könnyen rátalálok a képre, amit keresek.
És a fényképtára mekkora, ami ki van nyomtatva? Vagy nagyon nehezet kérdeztem?
Igen, nehezen tudok erre válaszolni. 2 nagy szekrény volt sötét kamra. Egyik tele van katalógusokkal, ahol szerepeltek a munkáim, vagy folyóiratokkal. Egy másik szekrény meg nagyrészt a fényképekkel, és olyan könyvsorozatokkal, ahol szerepelnek a képeim.
Most, ahogy mondotta, ugye per pillanat ez érdekli, ami el fog tűnni, ezt megörökíteni. És mi a következő lépés, a következő terv vajon? Van ilyen?
Egyértelműen igen. Úgy érzem, amíg bírom magam, és úgy érzem, hogy járhatom a falvakat, a további elképzelésem, hogy további településeket, tájegységeket még bejárjak, és ugyanezt csináljam, amit itt a kiállításon is bemutatok, vagy akár az albumban bemutattam.
Akkor a 90 éves kiállításán, majd a következő 10 év lesz, ugye?
Nem várok annyira. 70-től kezdődve, 70-75 és 80.
5 évente rendezem.
5 évente rendeztem az utóbbi kiállításokat. Azt megelőzően nagyon sok egyéni kiállításom volt.
A következő nagy, az 85 éves, 5 év múlva lesz.
Nem tudom, hogy milyen lesz. Még nem gondolkodtam azon, hogy egy átfogó kiállítást rendezek, mert oda nagyon nehéz ekkora helyiségben, és nem akarok a kultúrát. Én itt nagyon jól érzem magam itt a Bernádi házban, hogy egy átfogott kiállítást, életmű kiállítást.